Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 81. Zsoltárunk első két versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 81. Zsoltárunk első és második versét énekeljük. Örvendezzetek az erős Istennek. Foglalva helyünket. Lantunk és citeránk ugyan nincs, ahogy énekeltük, de orgona kísérettel folytassuk a mi Urunk dicséretét. A 488. dicséretünknek énekeljük mind a négy versét. A 488. dicséretünk így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy.
Szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, énekünk jó reggel, száll hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, végetlen kegyelem, három személyben áldott egy Szent vagy, szent vagy, szent vagy, kit a szentek áldnak, orvonájuk adja, készik te előttem. Angyal és seregek, kérdelve imádnak, ki voltál vagy sem, írsz soha. Szent vagy, földéköd már elven, és bűnös szem nem látja dicsőségedet. Szak te vagy, Szent Isten, és senki kívüled, teljes hatalmú szentség szeretet. Szent vagy, szent vagy, nagy és erős Isten, minden műved dicsér az égföld sengeren. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, áldott véghetetlen, három személyben egy áldott Isten.
Gyertek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelmes szívvel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 17. úrnapjának kérdését és feleletét Géza Bólászló presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés még továbbra is az apostoli hitvallás magyarázata, azon belül is az, amit Jézus Krisztussal kapcsolatosan vallunk.
Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először, feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, megigazulásban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor, az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor, Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak biztos záloga számunkra.
Kedves testvérek, a továbbiakban Isten igéjére figyelünk. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, János evangéliumának 20. fejezetéből. János evangéliumának 20. fejezetében a 19. verstől a 29. versig terjedő szakaszban a következőket találjuk megírva. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Isten áldása, kegyelme legyen és maradjon velünk, és engedje meg, hogy megértsük az ő akaratát, üzenetét e mostani órában. Gyertek, testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, úgy énekeltünk te előtted, hogy azt vallottuk, szent vagy. És mivel ezt énekeltük, és hisszük is, hogy így van, arra kérünk, légy kegyelmes hozzánk, mert mi nem vagyunk szentek. Csak a bűneinkkel, hitetlenségeinkkel tudunk eléd jönni. Csak a kételkedéseinket tudjuk ide eléd hozni. Bizalmatlanságunkat, amely oly sokszor támad fel a mi szívünkbe veled kapcsolatosan. Könyörüljél meg rajtunk, és légy hozzánk irgalommal és kegyelemmel. Tisztogass meg bennünket, hiszen nem kisebb a te vágyad és akaratod, mint az, hogy hozzád hasonlóan szentek legyünk mi is. Ezért kérünk, hogy munkálj bennünk újonnan születést, megtérést, az élő hitben, amelyet tőled nyertünk és kaptunk megerősödést, munkálj bennünk engedelmességet, könyörüljél meg rajtunk, tégy bennünket te magad szenté és szentekké. Köszönjük, hogy hihetjük azt, hogy szent lelked által ezt akarod és ezt fogod munkálni közöttünk ebben a mostani órában is. És ezért mi hálát adunk te neked már most, mindazért, amivel meg fogsz bennünket keresni. Megköszönjük, hogy itt lehetünk, megköszönjük azt, hogy szólhat a te ígéd, és hála adással borulunk le előtted, mert jó a te közeledben lenni. Köszönjük, hogy megengeded ezt nekünk, légy áldott ezért. Amen. Kedves testvéreim, folytatva imádságunkat a 155. dicséretünk éneklésével készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 155. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Ó Úristen, légy közöttünk! Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszt követő versekből, János evangéliumának 20. fejezetéből, a 30. és a 31. versből olvasom. János evangéliumának 20. fejezetében, a 30. és a 31. versben ezeket találjuk megírva. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Kedves testvérek, Tamás történetét olvastam az imént János evangéliumából, Jézus családjának, az egyháznak tanúságos története ez. Önmagában ugyan Jézusnak, Tamásnak és a tanítványi körnek a története, de valójában az, ami ott történik, és azok a mondatok, amik ott elhangzanak, nem csak a jelennek szólnak, hanem a jövőbe is mutatnak. Egészen hozzánk, a mi időnkig elhat ennek a történetnek a tanúsága és az üzenete. És ezért is foglalkozunk ezzel, nem csak úgy, hogy mi volt ott régen, egykor, mert azon már változtatni úgysem tudnánk, és abból azon evődni túl sok értelme nem volna, de annak van értelme, hogy ennek a történnek mindazt a tanúságát, amiben mi is részesek vagyunk, azt megértsük és a szívünkbe fogadjuk. Miről is van szó a János evangéliumában megörökített történetben? Jézus megjelenik a 11-nek, akik éppen csak 10 vannak abban az órában. Jézus a tanítványainak jelent meg, annak a szűk tanítványi körnek, akiket korábban arra választott, hogy mindig vele legyenek. Összesen 12-en voltak, de Júdás, tudjuk, hogy öngyilkos lett, aztán most 11-en kellene legyenek, de csak 10 vannak jelen, és János megnevezi a hiányzó tanítványt is, akit Tamásnak hívtak. Gyorsan leírhatjuk Tamást azért, mert nincs ott a 11-jel. Ezt meg is szoktuk tenni. Hajlamosak vagyunk erre, hogyha valami nem úgy van, ahogy lennie kellene, azt mindjárt észrevesszük, szóvá tesszük, és bizony általában negatívan véleményezzük. Ugyanakkor, amilyen gyorsan leírjuk őt, ugyanilyen lelkülettel föl is menthetnénk ők. Vannak ilyen emberek, akik ha valamit nem helyén valónak látnak, akkor mindjárt mentegetnek. Ez egy pozitív hozzáállás a rendetlenséghez. Nos, János nem teszi egyiket sem az evangéliumban, nem mondja el nekünk azt, hogy Tamás miért nincs ott. Nem is írja le Tamást, de nem is menti föl azért, mert nincs ott a többi tanítvánnyal, csak jelzi azt, hogy amikor Jézus megjelent az ő legszűkebb tanítványi körének, akkor Tamás nem volt ott. És ezzel a nem volt ottal leírja nekünk János, hogy milyen kárt szenvedett Tamás. Azt olvassuk, hogy kimaradt egy csodálatos élményből Tamás. Kimaradt és lemaradt arról az élményről, így olvastuk a 19. és a 20. versben, hogy láthatta volna Jézust és hallhatta volna Jézust, de mivel nem volt ott, nem látta és nem hallotta Jézust. Azt olvassuk a 20. vers második felében, hogy amikor a tanítványok meglátták Jézust és meghallották az ő hangját, akkor nagy öröm támadt az ő szívükbe. Így Tamás kimaradt ebből az örömből is. Aztán utána azt olvassuk, hogy Jézus beszél a tanítványaihoz, és azt parancsolja nekik, hogy menjenek el, legyenek az ő küldöttei. Ahogy ő is küldött, az Atya elküldte őt ebbe a világba, azt mondja Jézus, hogy én is elküldelek titeket a világba. Egy parancsosztás van itt, amiről szintén lemaradt Tamás, mert nincs ott a 11-jel. És aztán azt mondja Jézus, vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Jézus nem csak egy parancsot osztott ki, hanem fel is jogosította, fel is hatalmazta a tanítványokat mindazzal, ami e parancs végrehajtásához szükséges. Mondhatnánk így is egy bibliai nyelvet, szót használ, hogy a Jézus felkente őket. Nem csak azt mondta, hogy ez a ti dolgotok, hanem azt mondta nekik, hogy meg is áldalak benneteket, föl is hatalmazlak benneteket mindazzal, amihez e parancs végrehajtása érdekében szükségetek van. Ti az én képviselőim lesztek. Vegyetek szent lelket. Abban részesültök, ami az enyém. A megbocsájtás az én privilégiumom, de fölruházlak benneteket ezzel. Kimaradt Tamás ebből a felkenetésből, testvérek. Később, amikor értesült Tamás arról, hogy az ő távollétében mik történtek a tanítványokkal, érthető az, hogy fáj neki, hogy ezekből kimaradt. Hát ő jó dolgokból maradt ki. Hát nem látta a mestert, nem hallotta a hangját. Az örömből kimaradni mindig rossz, mert az ember szeret örülni. Csak egyre ritkábban kapunk rá okot, hogy örüljünk, ugye? Az ember, ha az örömből kimaradni, az rossz dolog az életben. Rossz dolog az, hogy Jézus parancsot osztott, és én nem voltam ott. Ez most vonatkozik rám, vagy nem vonatkozik rám? De még nagyobb baj, hogy Jézus ajándékokat osztott, felhatalmazást osztott, és én nem voltam ott. Érthető, testvérek, az, hogyha Tamás az ő veszteségét azzal igyekszik ellensúlyozni, hogy hitetlenkedik. Persze csak emberileg érthető ez. Hát ha valamiben nem részesültem, akkor megpróbálom valahogy lebecsülni, kicsinyíteni azt, amit a többiek kaptak. A hitetlensége mögött az áll, hogy Tamás úgy gondolkozik, és így is beszél, hogy biztos nem úgy van, ahogy ti mondjátok. Biztos nem úgy van. Az, aki itt megjelent közöttetek, az nem lehetett Jézus. Csak akkor hiszem el, ha magam is látom és megérintem. Ha majd én is részesülök ő benne, ha az érzékszerveimmel tapasztalom, csak akkor fogok hinni nektek, csak akkor fogom elhinni, hogy Jézus feltámadott és él. Kedves testvérek, erről van szó ebben a történetben, és ez azért fontos nekünk, mert a feltámadott Jézusról kevés lejegyzés áll a mi rendelkezésünkre, de ami a rendelkezésünkre áll, az egyértelműen jelzi, hogy Jézus csak a benne hívőknek jelent meg a feltámadása után. Jézus nem ment ki Jeruzsálem utcáira mutogatni magát, hogy itt vagyok, feltámadtam. Jézus csak azoknak jelent meg az evangéliumok és az apostolok cselekedeteiről írott könyv tanúsága szerint, akik hittek ő benne, az ő tanítványai körének, amelynek a legszűkebbje volt ez a 11, de aztán voltak ott olyan sokan még tanítványok, akik részesedtek később abban, hogy látták a feltámadott Jézust egészen a mennybe meneteleig. Nem az a kérdés tehát, hogy Tamás meg tudta-e indokolni, hogy miért nincs ott a tanítványi körben, hanem az a fontos dolog ebben a történetben, hogy azt megértsük és meglássuk, hogy azzal, hogy ő nem volt ott, áldásokból maradt ki. Amikor ma a feltámadott Jézusról teszünk bizonyságot, akkor ugyanúgy tudjuk és hisszük, hogy Krisztus most nem a mi szemeink láttára, de az ő szent lelke által, az ő tanítványai körében van jelen. Ahogyan mondtam, ezt a kört, a tanítványi kört nevezhetjük Jézus Krisztus családjának. A Biblia egy másik hasonlatot használva azt mondja, hogy ez a Krisztus test. Jézus Krisztus ebben a körben, a benne hívők, akik a Krisztus testhez tartoznak, akik a hívők családjához tartoznak, szóval ebben a körben mutatja meg önmagát szent lelke által nekünk. Jézus ma sem szaladgál a világban. Nem jelenik meg a mezőn, nem jelenik meg barlangokban, nem jelenik meg egyéb módokon, ahogy néha őt látni vélik emberek, mert Jézus a mennyben van. És a mennybe menetelekor azt mondta, hogy ő kérni fogja az atyát, hogy küldje el a szent lelket. Azért, mert ő a továbbiakban a szent lélek által lesz jelen a világban. A szent lélek pedig láthatatlan lélek. Láthatatlan lélek. Testvérek, hol tapasztalják meg, hogy Jézus Krisztus él, hogy ő föltámadott? Hol jelenik ő meg? A tanítványi körben, az egyházban, az ő családjában, a Krisztus testben, a hívők között. Nekünk valahogy nem kérdés az, hogy Jézus él és feltámadott. Miért fontos, hogy ott legyünk, ahol Krisztus családja van? Hogy részesek legyünk ebben, testvérek? Azért, mert ott válik láthatóvá ma is a mi lelki szemeink előtt Jézus Krisztus. Nem az a kérdés tehát, hogy meg tudjuk-e indokolni, hogy miért nem vagyunk a lelki családban. Bennünket sokszor megnyugtat, hogyha egy jó indokot találunk arra, hogy miért nem vagyunk jelen Krisztus családjában, hogy miért nem vagyunk akkora hívők, hogy miért nem jövünk a templomba, vagy miért nem érdekel bennünket a Szentírásnak, a kijelentésnek a világa. Mi mindig találunk erre jó indokokat, és attól meg is nyugszunk, testvérek. De nem ez a kérdés, hogy hogy tudjuk ezt megindokolni, hanem azt kell meglássuk Tamás történetéből, hogy aki kimarad a Krisztus testből, aki kimarad a gyülekezetből, az egyházból, aki kimarad a hívők közül, az kimarad Jézus Krisztus áldásaiból is. Az lemarad Jézus Krisztusról. Itt nem az a kérdés, testvérek, hogy üres lesz a helyem a templomban. Hát majd odaül valaki más. Itt az a döntő dolog, hogy az ember azt megértse, hogy én lemaradok Jézus Krisztusról. Lemaradok arról az áldásról, amit ő a mennyből küld ma is az őt félő közösségére. És ez egy fájó dolog, ha egy hívő ember erről lemarad. Az egy nagyon fájó dolog. Aki kimarad benne, belőle, az Tamáshoz hasonlóan sokszor kételyek kezdik kísérteni. Úgy szokott ez lenni, nem, hogy amikor valaki bizonyságot tesz előttünk, hogy imádkozott az Úrhoz, vagy könyörgött érte a gyülekezet, és Isten valami csodát tett, akkor mindjárt vannak öten, akik éppen nem voltak ott, akik elkezdenek először csak a szívükbe úgy gondolkozni, hogy jó van, így hiszitek, de az a véletlen volt. Persze ti így gondoljátok, de a gyógyszer segített, meg az orvos segített. Aztán ezek az emberek sokszor nem csak gondolják ezt, hanem el is kezdik ezt mondani. Meg is fogalmazzák, hogy nem hisszük ezt el. Nem hisszük el. Az, hogy Isten a lelkedre beszélt. Az, hogy arról beszélt veled, ami a te életednek a problémája, hogy választ adott neked az Isten. Ó, csak véletlen volt. Testvérek, aki kimarad a Krisztus testből, az kimarad a Krisztus test öröméből, az nyilvánvaló, hogy nem lehet hiteles tanú sem, mert kimaradt a parancsosztásból, kimarad abból a felkenetésből, amivel Jézus felkente az ő tanítványait, és az ilyen embert mindig a kételyek kezdik el gyötörni. Afelől, hogy igaz-e az, hogy Jézus feltámadott? Ha nem támadott föl, igaz-e az, amit ő tanított? Igaz-e az, hogy megbocsájtott? Igaz-e az, hogy van mennyország, van örök élet? Igaz-e mindez? Vagy csak valami emberi találmány? Testvérek, ezért nem mindegy, Tamás történetéből elindulva, hogy hogyan is viszonyulunk mi, akik magunkat hívőknek mondjuk, gondoljuk, Jézus Krisztus tanítványi köréhez, hogyan viszonyulunk a Krisztus testhez, hogyan viszonyulunk az egyházhoz, Jézus Krisztus családjához. Csak valami távoli rokonság ez számunkra, hogy hát néha látjuk egymást, néha betelefonálunk, vagy tudjuk azt, hogy minden, ami fontos, az ott történik meg. Ezt olyan jó lenne megérteni, testvérek, hogy a Krisztus áldása, a Krisztus öröme, a Krisztus felhatalmazása, a lelki ajándékokkal való megtöltekezés, az mind a Krisztus testben történik. Nem otthon a tévé előtt, nem az osamba, nem a túrán, vagy akármi, amivel eltöltjük sokszor az időnket, nem a házépítésben, nem ott történik meg, hanem a Krisztus testnek az ajándéka ez. Mit tesz Jézus? hiszen ennek a történetnek a tovább vezető tanulsága, annak a megértése, hogy mit tesz Jézus ebben a helyzetben. Kiesett Tamás a Pixisből, mert nem volt ott, nincs tovább, Jézus leírta, és akkor elveszett minden. Azt olvassuk, hogy Jézus 8 nap múlva, ahogy itt olvastam, megjelenik újra a tanítványok körében. És mivel Jézus ismeri az övéit, Istennek ez a tulajdonsága, hogyha az övéi olykor el is felejtik a mennyei atyát, ő ismeri az övéit, ez nem azt jelenti, hogy tudja, hogy valahol van egy tanítványom, hanem az Isten ismerete azt jelenti, hogy tudja, hogy mi van a szívünkbe. Lehet, hogy bennünk a feledés van. Lehet, hogy éppen valahol Istentől nagyon messze vagyunk, de Isten ismeri az övéit, magyarán tudja, hogy mi van a szívünkbe. Nem tudunk előle elbújni, akik az övéi vagyunk. Nos, Jézus tudja, hogy mi van Tamás szívébe. Tudja, hogy ott egy rendkívül nagy krízis van. A Tamásban egy nagy viadal folyik, hogy hát itt mondják 10, hogy látták Jézust. Ezek elmondják, de én meg azt mondtam, hogy nem hiszek nekik. Akkor ez azt is jelenti, hogy nem hiszek Jézusnak sem, nem hiszem a Jézus feltámadását sem. Jézus jön, hogy segítsen Tamáson. És ezt a jézusi természetet, ezt a jézusi mentalitást, testvérek, nem győzzük újra és újra megköszönni az Úrnak, hogy ismer bennünket. És noha mi sokszor mutatunk hitetlenséget, kicsinyhitűséget, kételkedést, olyan nagy kegyelem az Jézustól, hogy ő megjelenik. Hogy ő megjelenik. Nem úgy válaszol Tamásnak, ahogy az Tamás megérdemelné, hanem nagy szeretettel eljön és megjelenik újra a tanítványok körébe, amikor Tamás is ott van, és mondhatnánk, hogy akkor Jézus most kiszolgálja Tamást, de nem ez történik. Mert Jézus nem írja alá azt a mentalitást a megjelenésekor, amit Tamás vele szemben tanúsított. Jön, de nem írja alá ezzel azt, hogy Tamás igazad volt, úgy kell hinni, hogy látsz és megérintesz. Mert mit mond a 27. vers második felében? Amikor oda vezetjük a tekintetünket, akkor azt olvassuk itt testvérek, hogy azt mondja Jézus neki végszó gyanánt, ne légy hitetlen, hanem hívő legyél, Tamás. Nem írja alá, hogy ennek így kell lenni, Tamás, igazad van, így kell ezt csinálni. Hanem azt mondja, hogy ne legyél hitetlen, Tamás. Ne legyél hitetlen, mert Tamás a hiteles tanúkkal szemben volt hitetlen. Azokkal szemben, akik látták Jézust. És ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy Jézussal szemben volt hitetlen. Látszólag csak a 10-nek nem hitt. De valójában ez a hitetlenség sokkal mélyebbre vezetett. És ez azt jelentette, hogy ő Jézus feltámadását nem hitte el. Mert ezek ezt mondták neki, hogy láttuk a feltámadott Urat. Azt mondja, nem hiszem el. Nem hiszem el. Magyarán nem hiszem Jézus feltámadását akkor, ha ezt ti mondjátok, csak akkor, ha én tapasztalom meg. Jézus eljön, Tamást kisegíti ebből a belső lelki krízisből, de mutat a jövő irányába is. Azt mondja Jézus, hogy nem lesz mindig így, Tamás, ahogy ez most van. Most eljöttem hozzád kegyelmesen, itt van a kezem, gyere, érintsd meg az oldalamat. De tudd meg, hogy ez nem lesz mindig így. Nem leszek mindig látható és érzékelhető ilyen módon. De én akkor is az enyéimmel leszek, hiszen most is tudtam, hogy mi van a szívedbe. Most is tudom, hogy miket mondtál, pedig te nem láttál engem. Én az enyéimmel vagyok, és ezt az enyéimnek hinnie kell, hogy én föltámadtam és élek. Tamás, nekem nem Péter árult el, hogy te hitetlenkedsz. Én tudom, mert én élek. Én ismerem az enyémet, tudom, hogy mi van a szívedbe. A hiteles tanúknak hinni kell. Azoknak, akik láthattak és tapasztalhattak, és erről bizonyságot tettek, azoknak kell hinni, azt mondja Jézus. Tamásnak is ezt mondja Jézus. Ne legyél hitetlen, hanem legyél hívő. Higgy azok bizonyságtételének, akiknek megadatott az a kegyelem, hogy láttak és tapasztaltak. Testvérek, nagyon fontos dolog, amit itt Jézus elmondott. Mert ma az emberek nagy többsége csak a saját tapasztalatra akar építeni. Az Istent kereső emberek, a Jézust kereső emberek nagy sokasága vár valami személyes jelre, valami teofániára, isteni jelenésre, valami csodára. És azt mondja, hogy akkor fogok hinni, ha én magam megtapasztalom az Isten létét, azt, hogy Jézus Krisztus él. De mit mond Jézus? Azt mondja Jézus Tamásnak, hogy nem lesz ilyen, mert én elmegyek a mennybe, mert a Szentlélek lesz itt, aki láthatatlan, hanem mi marad itt, Tamás? A hiteles tanúk bizonyságtétele. Ez marad itt. Azoknak a bizonyságtétele, akik láttak engem, akik hallottak engem, akik örültek nekem, akiket fölszabadítottam és megparancsoltam, hogy mit csináljanak, akiket fölkentem a szolgálatra. Nos, azoknak a hiteles tanúknak a bizonyságtétele marad, és annak kell hinni. Mert aki annak nem hisz, az nem hisz nekem. Kedves testvéreim, nagy kérdés az, hogy a tapasztalat szülte, vagy a hiteles tanúk vallomására épülő hit ére többet. A modern ember azt mondja gondolkozás nélkül, hogy azért többet, és az a feljebb való, az az előbbre való, amit én a tapasztalatom által szerzek. De Jézus ezt nem írja alá. Jézus ezt nem írja alá. Azt olvassuk, hogy amikor Jézus megjelent ott a tanítványi körben, ugye a 20. vers második feléből már olvastam, és a tanítványok látták Jézust, akkor megörültek. És mit mond Jézus, amikor Tamással lefolytatja ezt a beszélgetést? Azt mondja Jézus végül neki, boldogok, akik nem látnak és hisznek, Tamás. De azt hiszed, hogy az örömnek ez a kulcsa, hogy a testi érzékszerveiddel lássál engem. Jézus boldognak mondja azokat, akik a hit kövére, a hit épületé, hitre építik föl a Krisztushoz való tartozásukat. Őket mondja boldognak Jézus. Azt mondja, nem feltétele a boldogságnak és az örömnek a látás, hanem az a boldogság, amit én neked és mindazoknak, akik majd a te nyomodban jönnek, adni akarok, az a hitre épülő boldogság. Testvéreim, úgy ér el hozzánk ez a történet, hogy amiről Jézus beszélt, az a jövőbe mutat. Méghozzá, ahogyan mondtam, egészen ide el hozzánk a mi időnkig, sőt túl is mutat rajtunk. Hiszen Jézus Krisztus feltámadásának hiteles tanúi az igazat mondták el nekünk. Hol mondták el az igazat? Isten lelkének indítására az evangéliumokban, amelyeket a Szentírásban foglaltak össze a mi eleink. Hiteles tanúk látták Jézust, találkoztak vele, örvendezett az ő szívük. Az első tanúk hitvallása áll itt. Azoké, akik a halála után, feltámadása után és a mennybe menetele előtt találkoztak Jézussal, abszolút hiteles tanúk. Sokan voltak. Csak az a hiteles tanú ma, aki szó szerint átveszi az ő vallomásukat. Csak az részesül abban az örömben és boldogságban, amiről Jézus Krisztus beszélt, aki nem kételkedik ezeknek a hiteles tanúknak a bizonyságtételében. Testvérek, ez döntő kulcs, hogy a mi hitünk mire épül föl. Arra épül föl, amit hiteles tanúk elmondtak, leírtak nekünk, vagy vágyunk valami személyes tapasztalatra, vagy esetleg a saját gondolatainkra, filozófiánkra épül föl a mi hitünk. Ma reggel a rádióban az egyik evangélikus püspök nyilatkozott, megütötte a fülemet az a mondat, ami így hangzott el, hogy Jézus a feltámadása után valamilyen formában a mennybe ment. Ez azért ütött engem szívem, mert le van írva pontosan a Bibliában. A szemtanúk írták le, hogy Jézus hogy ment a mennybe. Nem valamilyen formában ment a mennybe. Azt mondjuk, hogy azt írják le a hiteles tanúk, hogy a szemük láttára emeltetett föl Jézus. Testvérek, az ilyen mondatok azt csugalják, hogy az a leírás nem hiteles. Azok a tanúk nem hitelesek, akik ezt lejegyezték. Ha a tanúk nem hitelesek, akkor mi a gond? Akkor nem hiteles Jézus sem. Akkor ő is csak valamilyen formában ment a mennybe. Ki tudja milyen formában, valamilyen formában ment a mennybe. Nos, testvérek, talán azt gondolom, hogy jobban megértjük azt a néhány mondatot, amivel János befejezi ezt a szakaszt. Azt mondja, sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig, amikről ő itt beszél, azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Testvérek, azt, hogy Jézus a Krisztus, a szabadító, a megváltó, hogy ő az Isten fia, azt mondja János, hogy ezt a hitet honnan merítjük? A tanúságokból merítjük, a tanúk vallomás tételébe. Ezek azért írattak meg, hogy ti higgyetek. Azért írattak meg, hogy ti higgyetek. Épüljön a hitetek a tanúk igaz bizonyság tételére. Erre épüljenek föl. Miért? Azért, hogy a hitben életetek legyen az ő nevében. Mert ebben a hitben, ami arra épül, hogy hiteles tanúk, hiteles eseményekről beszéltek és számoltak be nekünk, azt mondja János, ebben van a mi életünk. Ebben van a mi életünk. Jézusban, az ő feltámadásában, az ő erejében. Azt mondja János, ezért írtuk meg. Nem azért írtuk meg, mert unatkoztunk egy hűvös palesztínai estén, és arra gondoltuk, ugyan írjuk már meg Jézus történetét, hanem azt mondja, azért írtuk meg mi, hiteles tanúk, hogy nektek életetek legyen. A reformáció 500. esztendejében, testvérek, a húsvét ünnepét követő úrnapon, ami Urunk emlékeztet bennünket arra, hogy a Biblia, a kijelentés nem játék. Nem kell eldönteni, hogy az igaz-e vagy nem igaz, ami ott le van írva, mert igaz. És arra emlékeztet bennünket a mi Úrunk, hogy a mi boldog életünknek a titka abban van, hogy az Isten kijelentésének, az ő hiteles tanúinak igazat adunk. Arra bátorítom a testvéreket, hogy ha a Bibliához nyúlunk, tegyük ezt meg, lehetőleg minden nap, akkor csak ezzel a szíve és ezzel a lelkülettel nyúljunk hozzá. Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy vannak hiteles tanúk, akik lejegyezték azt, ami a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által végbe ment, és segíts meg engem, hogy ne kételkedjem ebbe. És arra is hívom és bátorítom a testvéreket, hogy jöjjünk az Úr gyülekezetébe. Legyünk a Krisztus testnek a részesei, mert Jézus nem megy házhoz. Van egy elbocsájtott lelkész kolléga, református egyházban úgy nevezi magát az interneten, hogy mobil pap. És azt hirdeti maga, hogy ő házhoz megy. És végig Jézus az egyházhoz jön. Az övéihez jön. Ő nem szállít árut ki a házhoz. Az ő kincsei, az ő áldásai, azok itt vannak elrejtve. A Krisztus testben, az ő gyülekezetében, az ő tanítványainak a körében. És legyen nekünk ez mindig fölismerésünk, amíg jöhetünk, amíg ide jöhetünk, hogy ennél nagyobb dologra nincs is szükségünk, mint hogy Jézus Krisztussal találkozunk a tanúk körében. Mert itt erősödünk meg mi is a tanúságra, hiszen azt vettem át, amit hiteles tanúk elmondtak, és ezt próbálom tovább adni a testvéreknek. És mindaddig, amíg a hiteles tanúk hagyatékát átvesszük, azt nem csorbítjuk, nem teszünk hozzá, és nem veszünk el belőle, addig mi is hiteles tanúk vagyunk. Nem voltam ott testileg abban a körben, de ugyanolyan hiteles tanúja vagyok, és lehetsz te is a feltámadott Jézus Krisztusnak, amilyen az a 10 tanítvány volt. És ez egy hatalmas ajándék és egy csoda, amely által Isten az ő munkáját elvégzi ezen a földön minden időben. Az ő kegyelme segítsen meg bennünket, hogy ebben mi részesek lehessünk. Amen. Jöttek testvéreim, a 215. dicséretünk első és második versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk imádságra. A 215. dicséretünk első és második versét, az első vers így kezdődik. Eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh. Elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Te jól ismersz bennünket, mi szívünknek sokféle gondolatát, kétségeinket, veszedelmünket. Köszönjük, hogy ma is utánunk jöttél és jössz, azért, hogy vezessél bennünket, azért, hogy tanítsál bennünket, hogy megajándékozz bennünket a boldog élettel, amire annyira vágyakozunk, és amellyel kapcsolatosan, ahogy gyakran elfelejtjük, hogy a benned való hit nélkül elérhetetlen. Köszönjük Te neked, Úr Jézus Krisztus, hogy hiteles tanúkat adtál nekünk. Köszönjük Te neked az ő vallomásukat, áldunk és magasztalunk téged azért, hogyha azt a hitet is megadtad a mi szívünkbe, hogy nem kételkedünk ezekben a tanúvallomásokban, s ezáltal nem kételkedünk te benned sem. Őrizd meg a hitben, vagy vezess el bennünket erre a hitre. Kérünk téged, hogy légy és maradj így a mi közösségünknek is jó mestere. Vezessél bennünket a te útaidon. Engedd, hogy a mi szánkról el ne fogjon a bizonyságtétel arról, hogy te élsz, hogy mások is boldogok lehessenek körülöttünk. Taníts is bennünket erre, indíts is erre bennünket. És adjad, hogy amikor a kijelentéssel, igéddel foglalkozunk, minden kételkedés eltűnjön a mi szívünkből, s hadd tudjunk hozzád úgy közeledni, mint aki szent és igaz vagy, akiben nincsen hazugság, nincsen félrevezetés. Ezért is köszönjük a te ígéreteidet, és köszönjük azt az erőt, amelyet napról napra adsz nekünk. Ajándékozzál meg ezzel bennünket az elkövetkezendő hétnek is, minden napján, minden eseményében. Amen.